Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amint az egyházunk a mai napra, ex-szaúdi húsvét utáni 6. vasárnapra igehirdetés alapjául kijelölte. Megírva találjuk Lukács evangélium a 24. fejezetében, a 44. versről a 49. a következőképpen. Majd így szólt hozzájuk. Ezt mondtam nektek, amikor még veletek voltam. Be kell teljesednie mindannak, ami megvan írva rólam Mózes törvényében, a próféták könyvében és a zsoltárokban. Akkor megnyitotta értelmüket, hogy értsék az írásokat, és így szólt nekik. Így van megírva, a Krisztusnak szenvednie kell, de a harmadik napon fel kell támadnia a halottak közül, és hirdetni kell az ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között, Jeruzsálemtől kezdve. Ti vagytok erre a tanú, és íme én elküldöm nektek, akit atyám ígért, ti pedig maradjatok a városban, amíg fel nem ruháztattok mennyei erővel. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban egy kell sorozatot hallhattunk most Jézustól. Háromszor hangzik ez föl ebben a sorozatban, de egy negyedik is rejtve benne található, és mindjárt azzal kezdődik, hogy a Krisztusnak szenvednie kell. Számunkra ez már megszokott dolognak tekinthető, hiszen újra és újra az egyház erről beszél. De valójában mégsem annyian megszokott, hiszen ennyien és mennyien vannak, akik tiltakoznak, akár nyíltan is, akár esetleg csak rejtve, az ellen, hogy hát miért is kellene Istennek olyannak lennie, hogy más valaki halála adjon bűnbocsánatot. És egyáltalán milyen Isten az, aki csak úgymond a vérszagra engesztelődik meg. És milyen lehetetlenség, hogy Istennek nem az a kedves, hogy mi boldogok, egészségesek, szenvedéstől mentesek legyünk, hanem neki az kell, hogy Jézus szenvedjen és meghaljon. Mégis Jézus ebben a kis részletben tulajdonképpen az emberiség egész életének, a történelem vonulatának a kulissza titkait mutatja meg. Egy színi előadásban a rendezővel nem igen törődnek a nézők. Ugye a színészekre figyelnek, őket tapsolják meg, vagy éppen fütyülik ki. Pedig hát nem a színész az értelmi szerző, ő a kivitelező. Nem ő mondja meg, hogy mi történjen, hanem a háttérbe meghúzódó rendező. Jézus tehát most mint egy megmutatja nekünk a rendezőt, aki a színfalak mögül irányítja azt, ami az előadásban történik. És ezért képes arra, hogy a szenvedésről nem valami sorscsapásként beszél, ami hát valamiféle tévedésből, hibából adódik, hanem arról beszél, hogy ez a Teremtő Isten akarata. Nem baleset a szenvedése, hanem isteni örök terv, amelyet megfontolt és megmásíthatatlanul rendezői utasításba foglalt, ezért van benne a Szentírásban sok évszázaddal még a megtörtént előtt. Szükségszerű hát, hogy Jézussal az történjen, amit atya készített el. Bizony meg kell vallani, hogy az emberek többsége ezt elveti. Csak ha Jézus nekünk is megnyitja az elménket, akkor értjük meg, és fogadjuk el ezeket az isteni igazságokat, és lesz a miénk azoknak áldása. Ha valakiért meghalást még csak-csak megemészti valamiképpen az ember, abban az értelemben mondjuk, hogy ezzel megmentek valaki mást a haláltól. Aki például a mai igét olvasta, az múltkor emlékezhet arra az esetre, amikor az ejtőernyős tanulónak nem nyílik ki az ernyője, és az oktatója úgy rendezi a zuhanásukat, hogy ő kerüljön alulra, ő szörnyet hal, a tanuló ha sérülésekkel is, de életben marad. Ezt még sokan megértik, és sok önfeláldozó történetet lehetne hasonlót mondani. Mert hát a sírig végül is mindenki ellát, hiszen kénytelen is. Hallható is sokszor, hát ha egyszer megszülettünk, akkor egyszer meg is kell halnunk.
életünkről.
Éppen az a fő kérdés, hogy valóban egyszer kell meghalnunk. A földi életét tekintve egyszer meghal mindenki, de van, akinek ez nem lesz elég, és másodszor is meghal, ahogy a Jelenések könyve megfogalmazza az ítéletet, az örök ítéletet, ez a második halál. Ha valakiért való meghalást, tehát még csak-csak megemészti az ember, de a másikért feltámadás, illetve egyáltalán a feltámadás, az már nagyon nehezen. Pedig Jézus azért halt meg, hogy fel is támadjon. Nem csak azért, hogy emlékezhessünk rá, mint valami hősi halottra, aki meghalt, de egyébként különösebben nincs hatással már az életünkre, azon kívül, hogy emlékezünk. Ő feltámad, hogy életre keltsen az utolsó napon. Hát ezért van az, hogy az előzőnél is kevesebben vannak, akik eljutnak a feltámadás igazságára, és mi magunk is csak akkor érthetjük ezt meg, ha Jézus maga nyitja meg az elménket, és akkor fogadhatjuk el ezt az isteni igazságot, és lehet részünk annak áldásaiból. De még tovább megy a kell gyűrű, és a rendszer további köröket szűkülően is tartalmaz, mert el lehet fogadni Krisztus halálát, és el lehet fogadni még feltámadását úgy is, hogy ennyivel meg is elégszem. Rendben van, én elhiszem mindezt, amit az evangéliumok ránk hagytak nagypéntek és húsvét kapcsán. Rendben van, hogy hát még a bűnbocsánat így az enyém lehet, Jézus áldozata győzelmes életre kelése folytán, de hát ez nem biztos, hogy sarkal is valamire. Pedig Jézus világossá teszi, hogy csak akkor lakik bennem eleven élő hit a szívemben, hogyha nem a szívembe bezárom azt, hanem a szívemből mások elé is kitárom. És megdöbbentő, hogy Jézus világos szava parancsa ellenére mégis milyen sokan hiszik azt, hogy lehet csendes keresztény életet élni. Szépen elandalgok a Golgotai kereszten, és sírok rajta, meg csodálom, vagy éppen ámulok az üres síron. De Jézus nem ezt akarja, hanem feladatot szegez nekünk, hogyha minket megmentett a haláltól, akkor legyünk munkatársai abban, hogy másokat is megmentsen a haláltól. És hirdessük ezért embertársainknak is a megtérést és a bűnbocsánatot szerte a világban. Hiszen azt mondja, hogy mi vagyunk a tanúk. De akkor miért van az, hogy hallgatunk? Tudományban is van elméleti tudomány és úgymond alkalmazott tudomány, amit a gyakorlatba ültetünk. Elméleti szinten elmondhatom, mondjuk matematikában, hogy egy hengernek R4, P-szer H a térfogata, de mit kezdek vele? Fizika már elkezd egy kicsit dolgozni rajta, hogy akkor mondjuk milyen súlyú lesz ez a henger, hogyha megtöltöm vízzel, és aztán az alkalmazott tudománynál úgymond eljuthatok egészen oda, akár a mostani időt is figyelembe véve, hogyha van egy kör alakú gumi medencém, akkor abba mennyi víz kell. És valahogy így van ez a teológiával is, hogy vannak elméleti dolgok benne, tanítások, amik nagyon szépek, de önmagukban még nem elegendők, még nem vezetnek el az üdvösségre. Jézus is elmondja most az írások szerint, ami róla megvan írva, ez világos és nyilvánvalóan szükséges, de aztán ő ezt tovább viszi és alkalmazza, hogy a tudományban is alkalmazzuk az ismereteket, mert akkor ez gyakorlatilag kézzel fogható. Akkor tudunk mondjuk vetíteni majd a hirdetésben, vagy akkor tudunk lámpát gyújtani, hogyha ez alkalmazott tudománnyá lesz. Így szól tehát most tulajdonképpen Jézus nekünk, hogy alkalmazzuk is azt, amit ő ránk hagyott, tehát menjünk tanúskodni, hirdessük a bűnbocsánatot, a megtérést, az evangéliumot. Nem pusztán az írás magyarázat volt az apostolok feladata se, bár az is nagyon szép, ha valaki megérti az írást, és tovább is tudja azt adni másokkal is megértetve, de mégis ez még mindig kevés, alkalmazni is kell a tanúskodásban. És így érthető talán, hogy ez a kör valóban szűkül, akik idáig is eljutnak, azok még kevesebben vannak, hogy fontos az evangéliumot továbbadni napról napra, de ha Jézus megnyitja az elménket, akkor mi is megértjük és megfogadjuk ezt az isteni igazságot, és a részesei leszünk annak áldásainak. Eddig szól a három kell megfogalmazás, de egy negyedik is bele van rejtve, bár Jézus itt nem használja a szót magát, de egyszerűen csak arról beszél, hogy ennek van még egy további szükséges része. Mert hát tapasztaljuk sokszor, hogy az ember megtérése után lelkesen beszél Jézusról és hirdeti másoknak is, aztán ez a láng, ez elkezd apadni, ez a láng parázsá hamvad, a forróság, amely eleinte volt, az meleggé szelidül, vagy talán aztán langyossá is válik, vagy hideggé. Egy szóval az idő múlásával megtapasztaljuk, hogy valahogy kifulladnak a sokan. De miért van ez? Hát azért, mert ezt a negyedik kelt, ezt valahogy nem élik meg. Mert Jézus azt mondja, maradjatok a városban, és miért tesz hozzá tulajdonképpen egy ígéretet, mert az is kell ahhoz, és azt mondja, hogy ruháztattok majd fel mennyei erővel. Bizony Szentlélek nélkül nem tudjuk az ige hirdetői feladatunkat, a keresztény kötelességünket teljesíteni. Lehet beszélni, üres szavak koppanhatnak nagyon sok módon, de ha nincs ott a pünkösdi lélek, akkor tulajdonképpen hatástalan marad a szívekben. De Jézus mégis erőt ígér, erőt az evangélium hirdetéséhez, amely annak megértéséből fakad. És ezt ő kinyilatkoztatja nekünk, és ezért nyitja meg a mi elménket is. És az evangélium szolgái körében, tehát nem mindenkire mondhatjuk el, hogy valóban erőt kaptak, és ilyen erővel tudják hirdetni Krisztust, mert ez egyszerűen nem az emberi magatartáson múlik, nem a Szentlélek erején, mennyei erején, és ha Jézus megnyitja az elménket, akkor értjük meg és fogadjuk el ezt a negyedik isteni igazságot, és akkor lesz a miénk annak áldása is. Mennyei erő, Szentlélek ereje kell, mert enélkül nem lehet hinni, nem lehet megtérni, nem lehet bűnbocsánatot nyerni, nem lehet evangéliumot hirdetni. Ezért erőt is kell kapnunk, és éppen ezért kell várnunk a jövő vasárnapi pünköstre. Amen. Imádkozzunk. Feltámadott Urunk, köszönjük neked, hogy te nem menekültél el atyád által állított kellektől, hanem valóban kellett szenvedned, és szenvedtél is, meghaltál értünk, de kellett feltámadnod is, ezért feltámadtál értünk, de kell hirdetni a te evangéliumodat, ezért adj nekünk engedelmes szívet, hogy hirdessük is azt, és kell, hogy ehhez erőt kapjunk tőled a mennyből, Szent Lelked által. Ezért fohászkodunk pünkös közeletével különösen is, hogy jöjj, Teremtő Szent Lélek, mert nélküled semmire se jutunk. Te add nekünk a mennyei erőt, hogy beteljesíthessük küldetésünket. Ámen.